Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinunkban beszélgető partnerem Mondyi Marianna, a Zöld Híd Egyesület vezetője. Szervusz, köszöntelek ismét a műsorban.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Az elmúlt adásokat folytatva, ugye különböző országoknak az ízeit, ételeit jártuk át, és most a németekről, a Németországról hoztál nekünk némi tudnivalót, környezetvédelméről ugyanúgy, és az ételeiről is.
Igen, igyekeztem, hogy a testvérvárosunkronak, és akkor minden testvérvárosunkat ugye sorba vettük, illetve az országokat, és hát most a németek vannak soron. Hát náluk is jelentkeztek ugye a környezeti válság tünetei, pedig hát a fejlett európai Németországban azért ez egy érdekes dolog volt, de a savasesők őket sem kimélték meg, az épületeket, vagy az acél szerkezeteiket, vagy a talajkémhatását ez megváltoztatta, vagy éppen a növények élet és létfeltételeit rontotta. Azt biztos sokan tudjuk, hogy Németország területén közel 30%-a erdő, és ennek a savas esőnek a hatására sokat károsodtak. És az a haldokló erdők, ezek jelentették a németeknek az első olyan visszajelzést, hogy jó lenne, hogyha tennének valamit a környezetükért. És ennek is köszönhető leginkább, hogy a német lakosság környezettudatosnak számít. Az ipari szennyezések miatt például a Rajna ugye Európa egyik legszennyezettebb folyója volt, és aztán a 80-as évekre ezt már sikerült csökkenteni ezeket a károkat. Ami például jellemző náluk, hogy minden hőerőművüket különleges fűszűrő berendezéssel szereltek fel, így egynegyedére csökkentették a kén-dioxid mennyiséget, ami a levegőbe jut. Vagy például ők voltak a kezdeményezői a katalizátoros autóknak, az ólommentes benzineknek, vagy éppen az alternatív energiahordozóknak, de a szélerőművek kifejlesztésének és építésének is. És arra is törekedtek, hogy nemzetközi együttműködéseket hozzanak létre a környezeti ártalmak ellen. Sok új műszaki eljárást is kidolgoztak. Az exportképes német környezetvédelmi ipar, azt tudhatjuk, hogy sok olyan oldalról, ahol tájékozódunk, hogy 500 000 dolgozót foglalkoztatnak. És a korszerűtlen, a környezetszennyező üzemeiket többségében bezárták, és Németország számos városában, illetve ugye az agglomerációban is olyan zónákat alakítottak ki, ahová pedig csak megfelelő finom por matricával lehet például bejutni.
Azt gondolom, hogy azért már körbejártunk pár országot, és nem mindegyiknél, sőt, nagyon kevésnél mondhatjuk el azt, hogy tényleg ennyire tudatosak. Tehát most azért szerintem Németország áll a legjobban, tehát ők a legtudatosabbak ebből a szempontból.
Igen, mert ők talán hamarabb észbe kaptak. Ők például az újrahasznosítás területén is a hulladékot régóta szelektíven gyűjtik. Vagy például előírták a háztartásoknak, hogy országosan melyik hulladékfajtát kötelező szelektíven gyűjteni. Vagy például a szilárd hulladékok köréből is, ugye ezt meghatározták, hogy a papírt, az üveget, a műanyagot, a fémet ők külön gyűjtsék. Aztán ezen felül még az egyes tartományok még külön is előírták, hogy a biohulladékot hogyan gyűjtsék. Vagy például vegyes hulladékgyűjtésre alkalmas edényeket is tettek ki, ugye nyilván ezek feketék, a papír és zöld vagy kék, és hát azért ez még náluk is van, ahol úgy van, hogy szolgáltatótól függ, vagy éppen tartományokon belül ez még nem egységes, hogy milyen színű edénybe gyűjtik az újrahasznosítható anyagokat, de például a szárazelemek és az akkumulátorok gyűjtésére ő kereskedelmi hálózatok biztosítanak edényeket, gyűjtőedényt az elektronikus üzletek, vagy minden élelmiszerból. Tehát azért nálunk ez még annyira talán nem jellemző, nyilvánvalóan van már, de még messze vagyunk mi ettől. Az üvegből, vagy a fémből, vagy a műanyagból készült palackok és az italos dobozok gyűjtése is nagyon érdekes, hiszen ők alapvetően ezt betétdíjasra tették, nyilván van olyan, amelyik nem. A nem betétdíjas palackokat, azokat egyértelműen az anyag alapján kell szelektálniuk, az üveget szín szerint dobják a konténerbe, a műanyagot is, és a betétdíjas palackok és az italos dobozok visszavétele pedig érdeke a forgalmazónak is, hiszen rajta van a palackokon, hogy mennyibe kerül, és ebből az ár nem függ a palack méretétől, hanem úgy határozzák meg az árat, akár a sörnek, akár az ásványvíznek, hogy a vásárlónak érdeke legyen azt visszaváltani. A korábbi adatot is néztem, Németországban egy statisztikai elemzés alapján a keletkező lakossági hulladék 38%-át energetikai úton hasznosítják, ez Magyarországon akkoriban 10% volt, aztán újrahasznosításra és komposztálásra a keletkező hulladékok 62%-át hasznosítják, ez nálunk 22%. És hogyha összehasonlítást végzünk még, akkor azt is lehet tudni, hogy ők lerakással nem ártalmatlanítanak lakossági eredetű hulladékot, míg Magyarországon ez 69% egyelőre. Ez elgondolkodtató. A klímavédelmet tartják a Németország előtt álló legfontosabb problémának a fiatalok is, a 14-22 éves korosztály, és nagyon sok fiatalnak az a véleménye, hogy ez korunk egyik legnagyobb probléma, és igenis kell tenniük a környezetvédelemért.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó pont, hogy a fiatalok ezt ennyire komolyan veszik, és hogy gondolkodnak ebben, és az összehasonlított adatok alapján azért tényleg jócskán le vagyunk maradva tőlük itt a százalékokat nézve.
Tavaly előtti évben volt itt az Italos Karton Egyesüléstől Baka Éva, aki szintén tartott előadást arról ugye az egyesületünk meghívására, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak arról, hogy mi hogyan hasznosítunk újra, illetve hogy például a teljes dobozokat hogyan kell újra hasznosítanunk. Sok-sok nagyon hasznos ötletet mondott el, és bizony ő is elmondta, hogy van Magyarországon is, de mennyivel, hogy a környező országok ki hogyan áll előrébb, vagy esetleg hátrébb tőlünk.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával, aki ebben az adásban Németország ízeit és Németország környezetvédelmét hozta el nekünk, illetve arról beszélt, osztott meg velünk néhány gondolatot, és hozott nekünk újra jobbnál jobb recepteket is.
Igyekeztem úgy összevágatni, hogy könnyebb, és hát természetesen a németekre jellemző nehezebb ételek is legyenek a receptek között. Először egy starnbergi sajtlevest szeretnék elmondani. A hozzávalók 4 személyre kellenek, 2 vöröshagyma, 10 deka poréhagyma, 3 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, 1 liter húsleves, 25 deka reszelt sajt, késhegynyi szerecsendió, 2 szelet kenyér, 1 evőkanál vágott petrezselyem, 5 deka vaj, fehér bors és sok kell hozzá. És hát az elkészítés borzasztóan egyszerű. A hagymákat megtisztítjuk, felkarikázzuk, és a vajon megdinszteljük. Lisztet szórunk hozzá, megpirítjuk, majd hozzáöntjük a húslevest, felforraljuk, és így még 20 percig főzzük. Ekkor reszelt sajtot adunk hozzá, szerecsendiót, borsot, sót szórunk bele, és a kenyereket felkockázzuk, megpirítjuk, majd a petrezselyemben megszólt leveshez kínáljuk. Tehát borzasztóan egyszerű, és könnyen elkészíthető. A következő recept a rajnai felfújt, szintén 4 személyre szól a recept, 1 kg burgonya kell, 3 vöröshagyma, 4 tojás, 25 deka húsos szalonna, 5 deka vaj és fél teáskanál frissen örölt bors és só. Itt pedig a burgonyákat megmossuk, megtisztítjuk, majd egy reszelő segítségével lereszeljük. A hagymát is megtisztítjuk, felaprózzuk, majd vajban megpirítjuk, és hozzáadjuk a burgonyát. Eközben a tojásokat felverjük, sózzuk, borsozzuk, majd a burgonyához öntjük. És egy jénait kivajazunk, jénai tálat, és beleöntjük a tojásos burgonyát. A szalonnát felkockázzuk, és a felfújtra szórjuk. Végül körülbelül 30-40 perc alatt megsütjük. Hát valami ehhez hasonló volt, az egy nagypapám kedvence is, csak ugye szlovákiai receptet használt ehhez, amit most nem tudok elmondani, mert ez családi titok.
Igazából ennél az ételnél meg lehet azt is csinálni, hogy ugye most nagyon divatos ez az édes burgonya, tehát hogy aki esetleg azzal szeretné inkább, akkor szerintem teljesen használható.
Hát igen, meg a húsos szalonna helyett bármi más is lehet olyat, amivel ízesíthetjük, hogyha valaki úgy gondolja, hogy húsmentes ételt szeretne, tehát azt gondolom, hogy ez már a mi kreativitásunkon múlik, hogy hogyan.
Mindenki kialakíthatja a saját családi receptjét.
Igen, igen. Aztán még hoztam olyat is, hogy sörben pácolt pulykacomb, ugye a németek szeretik a sört, hát akkor nézzük, hogy ők hogy párolják a pulykacombot. 4 pulykacomb kell hozzá, 5 deci világos sör, 1 vöröshagyma, 1 sárgalépa, 1 savanykás alma, csipet örölt fahéj, 1 mokkás kanál örölt bors, 1 kis kanál cukor és 1 evőkanál olja, és természetesen só. És az elkészítés ismétlen azt gondolom, hogy könnyű. A combokat megtisztítjuk, majd a sörbe tesszük, és így pácoljuk 3 órán át, tehát ez eleve ugye egyszerűen hangzik. Eközben a hagymát, a répát, az almát meghámozzuk, felkockázzuk. A 3 óra elteltével a combokat sóval, borssal megszórjuk, olajban elősítjük őket, majd beletesszük az almát, a hagymát és a sárgarépát is. Így főzzük körülbelül még 15 percig, közben pedig cukrot és fahéjat szórunk bele, és a sör felét beleöntjük. Miután elfőtt a leve, hozzáöntjük a maradék sört, és így pároljuk még 45 percig. Ekkor a zöldséget kivesszük, átpasszírozzuk, és a combokra tesszük. Tálalásnál burgonya gombóccal kínáljuk. Azt gondolom, hogy ez egy különleges ízt ad neki, és furcsa, mikor az ember azt gondolja, hogy a sörrel fog főzni, vagy készíteni ételt, akkor az milyen furcsa ízű lesz, és nem. Nagyon-nagyon finom ízt ad neki. Én rántott húst is rántottam már sörben, és szerintem nagyon finom.
Érdekesen hangzik, főleg, hogy itt még talán a fahéj is belekerül, meg alma is a sörbe, tehát ez a kombináció egy kicsit érdekes.
Igen, valószínűleg nagyon finom, mert ezek összepárolódnak, és én azt gondolom, hogy igazából a hagyma, a ságrép és az alma egy ilyen szószt, vagy egy ilyen öntetet képez, mivel át kell passzírozni, tehát ez a combot ízesítés, hát burgonya gombóca kínálva biztosan egy különleges ízvilágot eredményez.
De aki esetleg nem szereti a pulykacombot, szerintem bármilyen más hússal érdemes kipróbálni.
Én is azt gondolom, akár csirkecomban, bár esetleg másmilyen sertés hússal is, vagy még lehet, hogy marhahússal is érdemes próbálkozni. A következő egy bajor burgonya saláta paradicsommal, hogy egy könnyebb ételt is válasszunk. Egy kiló közepes krumpli kell hozzá, 2 szál újhagyma, 2 fej lilahagyma, ide csak 5 deka húsos szalonna, 25 deka mini paradicsom, 1 csokor snidling, 4 evőkanál olaj, 1 deci húsleves kockából, nyilván húsleves, 6 evőkanál fehér borecet, 2 evőkanál magos mustár és fél táskanál méz. Már is egy újabb érdekes párosítás a méz és a mustár, ami szerintem ismét nagyon-nagyon finom ételt eredményez. Nézzük, hogyan kell elkészíteni. A burgonyát megmossuk, és héjában puhára főzzük. Ezután leszűrjük, meghámozzuk, szeletekre vágjunk. És közben az újhagymát, a lilahagymát megtisztítjuk, és apróra vágjuk. A szalonnát pedig kis darabokra vagdaljuk. A paradicsomokat megmossuk, és ketté vágjuk. A snidlinget leöblítjük, szárazra rázzuk, felaprítjuk. Felforrósítjuk az olajat, és 3-4 perc alatt közepes tűzön megpirítjuk benne a szalonnát. Ráöntjük a levest, az ecetet, elkeverjük, és egy nagy tálba öntjük. Hozzáadjuk a mustát és a mézet, sóval, borssal ízesítjük. A burgonyát, a hagymát, az újhagymát, a paradicsomot és a snitlinget is az ecetes lébe ugye tettük. Ebben megforgatjuk, és legalább egy órát hagyjuk állni. És a tálalás előtt még sóval, borssal ízesítjük, ha szükséges. Hát itt az ecetes lé az, ami engem egy kicsit visszavetett abba, hogy elkészítsem. Én nem annyira szeretem, és én mindkor citromlével szoktam ezt az egészet helyettesíteni. Attól függ persze, milyen százalékos az ecet, nyilván ebben nem vagyunk egyformák. Itt borecetet ír, hát azt mondom, hogy az teljesen jó. Én citromlének jobban vagyok híve, és az sokkal érdekesebb ízteredményez.
Hát ezt is érdemes kipróbálni, az biztos. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannával, akivel Németország ízvilágát, ízeit, nemzeti ételeit járjuk át, és eddig nagyon finom levest, illetve egy burgonya salátát hozott nekünk, amelyhez most egy finom, nagyon pikáns bajor rostélyost is elkészít.
Igen, a bajor rostélyos 60 deka marhahúsból készül, 1 kiló burgonya kell hozzá, 1 fej vöröshagyma, 2 evőkanál zsír, 2 pohár tejföl, ételízesítő, fűszer, paprika, só. Itt is az elkészítés, én azt gondolom, hogy nem olyan sok lépésből állni, 5 lépésben talán meg is tudjuk tenni. Először a húst szeleteljük. Egyik oldalát ételízesítővel, a másikat pedig sóval szórjuk be és kiklofoljuk. A burgonyát meghámozva karikákra szeleteljük, a hagymát pedig apró kockákra vágjuk. A zsíradékban a hagymát megfonnyasztjuk, megszórjuk paprikával, és rárakjuk a húszszeleteket, majd mindkét oldalát fehéredésig elősítjük, ez ugye nagyon fontos. És ha az edény alján mind egyszerre nem fér el, akkor kész szeleteket kiszedjük, egymásra halmozzuk, és akkor még úgy újabb szeleteket teszünk bele. Addig, amíg az összes szeletet el nem készítjük, tehát ez már egy tipp, hogyha kisebb edényünk van, ezt akkor is el tudjuk azért készíteni. Amikor minden húszszeletet elősütöttünk, akkor a húst szétterítjük az edény alján, vízzel felöntjük, hogy azok teljesen ellepje, és abban puhára főzzük. Amikor a hús már puha, akkor pedig ráöntjük a tejfölt, tehát ez engem finommá tesszük, ráterítjük a felszeltelt burgonyát, ezt külön meg is kell, hogy sózzuk, és annyi vízzel bővítjük a levet, hogy a burgonya miután megfőtt, akkor is szaftos maradjon, tehát nem kell nagyon sok víz hozzá. És aztán az egészet készre főzzük, melegen és tejföllel tálaljuk. Megint azt gondolom, hogy ez is egy egyszerűen elkészíthető étel, és És aki szeret főzni, ezek mind-mind másképp készültek. Most, ha előbb megfigyelhettük, akkor volt már csak saláta, volt már pulykánk, de beszéltünk arról, hogy azt elkészíthetjük csirkével is, de most marhahús, tehát mindegyik húsfajtát fel tudjuk használni hozzá. Lehetnek ezek az ételek az ünnepi asztalra is, hogyha a hétközben esetleg mi nem fogyasztunk, vagy környezettudatosan egy héten egyszer, akkor próbáljuk ezt ki.
Hát igen, elég jó tartalmas ételek egyébként.
Igen, azt gondolom, mert a salátát is, az is egy olyan volt, ami azért mennyiségileg is, meg úgy egyébként is, tehát hogy ezzel azért arra kell gondolni, hogy lehet, hogy csak egy vasárnapi asztalra kerül, vagy még hétfőre is marad belőle, ahogy szokták mondani, mert ha ügyesek vagyunk, akkor több napra is tudunk főzni.
Minden adásban hozol nekünk édességeket is, ugye jellemző ételeket, édességeket. Hát azzal zárjuk tulajdonképpen, hogy mindig valami finom kis édességet csempészel, és most többet is hoztál nekünk.
Igen, az egyik a Nürnbergi puszi, avagy Eliza csókja, hát nagyon megtetszett már a recept is, a recept neve, és mondom, nézzük meg, hát ez már azért nem egy egyszerűen elkészíthető, de inkább azért nem, mert sok minden kell hozzá. A hozzávaló 45 darabhoz, 10 deka cukrozott citromhéj, narancshéj, 18 deka hámozatlan mandula, és hámozott mogyoró is kell, szintén 18 deka, aztán 4 tojás, 18 deka porcukor, kell hozzá só, fél kávéskanál őrölt szegfűszeg, fél kávéskanál őrölt szerecsendió, egy csapot evőkanál őrölt fahéj, és ha van, ugye akkor biocitromunknak a reszelt héja, és 40-45 darab 5 centi átmérő kerek ostyalap. Ugye ezt az ostyalapból ki tudjuk akár vágni, akár szaggatni, tehát azért, ha ügyesek vagyunk, ezt meg tudjuk ezt is oldani. Aztán kell még a mázhoz és a díszítéshez 10 deka torta bevonó étcsoki. Hát 30 g piros és zöld cukrozott cseresznye, de nyilván ez elhagyható, de ha sikerül, akkor pont ez a lényege a puszinak, tehát ezt érdemes valahogy beszereznünk. 20 g mandulapálcika, egy evőkanál natur vágott pisztácia. Az elkészítése sem olyan könnyű, de azt gondolom, hogy ezért meg lehet vele próbálkozni, mert nagyon látványos és igazán vendégváró vagy különleges sütemény lehet ez a Nürnbergi puszi. Az elkészítés a cukrozott, citrom és narancshéjat nagyon apróra vágjuk, a mandulát és a mogyorót pedig finomra daráljuk. A tojásokat habosra keverjük, a porcukorral és egy csipet sóval. Ezután hozzáadjuk az őrölt fűszereket, a reszelt citromhéjat, a mandulát, a mogyorót, és végül a cukrozott citrom és narancshéjat, és így ezt alaposan az egészet összekeverjük. A sütőt előmelegítjük 200 Celsius fokra. Az ostyalapokat a sütőlapra sorakoztatjuk, és a szegélyeket szabadon hagyva, tehát egy kicsit hagyunk a szélénél, két kanálka segítségével kiskanálnyi formás halmokat púpozunk ezeknek az ostyalapoknak a közepére. A középső borda magasságon körülbelül 25 percig sütjük a csókocskákat, tehát ez azt jelenti, hogy a sütő közepén 4-5 percig a tepsiben, majd pedig rácsra rakosgatva hagyjuk kihűlni. A csokit felaprózzuk, meleg vízfürdőbe állított lábaskában felolvasztjuk, úgyhogy az ostyalapot ne érje a máz. Fejjel lefelé belemártogatjuk a csokocskákat, és ismét a rácsra rakosgatjuk őket, és tetszés szerint egy-egy csipet vágott, cukrozott cseresznyével, mandulapálcikával, pisztáciával díszítjük. Hűvös helyen, de nem a hűtőszekrényben hagyjuk megdermedni. Jól záródó, sütőpapírral bélet, fém vagy műanyag dobozban tárolva 2-3 hétig is eláll. Az egyes rétegek közé sütőpapírt fektetünk, így nem kenik össze egymást, meg nem ragadnak össze.
Elég bonyolult valóban, tehát azért ehhez egy picit több idő kell, és talán több tapasztalat. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mongyi Mariannával.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mongyi Mariannával, aki németországi ízeit hozta el ma nekünk, és egy nagyon izgalmas és nagyon sok összetevős, nagyon bonyolult kis sütivel hagytuk abba az előző részt, és ehhez tud még nekünk néhány ötletet, tippet adni ennek az elkészítéséhez.
Igen, az egyik ilyen tipp, hogyha, ahogy említettem, ostyalapra van szükségünk, de ez nincsen, mert elkezdünk sütni, és rájönünk, hogy ja, minden van itthon, csak az ostyalap hiányzik, akkor esetleg minyon papírtálkákat is használhatunk. Sima csörbetétes habzsákba szedjük a masszát, és 3/4-ig töltjük vele a kis papírtálkákat. Ha a sütés után kihűltek, a tetejükre egy kevés csokoládét pöttyintünk, vagy csorgatunk, és a többit ugyanúgy elkészíthetjük. Hát, hogyha az a helyzet áll elő, hogy B-tervünk sem jött be, tehát meg az A sem, tehát sem ostyalapunk, sem papírtálkánk nincsen otthon, akkor a tepsit kibélelhetjük sütőpapírral, vajjal, margarinnal vastagon megkenhetjük, és kiskanálnyi adagokat arra halmozunk, és úgy ebből lesz egy kicsike kis masszánk így szépen sorba, és a megsült csokocskákat sütőlapát segítségével még melegen leválaszthatjuk a papírról. Persze különben, ha nem melegen csináljuk, akkor menthetetlenül ráragadnak. Tehát ezt érdemes akkor gyorsan leszedni, és még mindig lehet utána a csokoládéban mártogatni. A megjegyzés pedig az ehhez az egészhez a csokoládéval kapcsolatban, hogy a vízfürdő ebben az esetben ennél a receptnél azt jelenti, hogy egy alsó nagyobb edényben van a gyöngyözve fordogáló víz, és egy beleillő kisebbbe tördeljük az olvasztott anyagot, tehát esetünkben a csokit, és a kisebb edény aljának érintkeznie kell a forró vízzel, mert egyfelől csak akkor dolgozik, ugye, akkor fog szépen olvadni, másfelől, ha csak a vízgőz éri, akkor sokkal forróbb a víznél, és így a csoki pedig túlhevül és kiszürköl. Ami nem baj, csak éppen nem lesz szép a süteményünk.
Igen, ezt azért érdemes gyakorolni, ezt a vízfürdős történetet. A másik receptet pedig, amit hoztál nekünk, a fekete erdőtorta, ami ugye jellemzően német íz, tehát azért önállók ez nagyon jellemző, hogyha ott járunk, akkor érdemes megkóstolni.
Igen, hát a klasszikus fekete erdőtorta rumos meggyel. Én azt gondolom, hogy ez nem hagyható ki ebből a riportsorozatból, hogyha már Németországról beszélünk. Hát bizony, ehhez is több összetevő kell, és azért oda kell figyelnünk az elkészítésére. 8 darab tojásra van szükség, 16 deka cukorra, 17 deka réteslisztre, 3 deka kakaóporra, egy csipet sóra, ehhez kell még 40 deka megy, egy csomag pudingpor, 6 deka cukor, 20 deka megylekvár, egy táskanál őrölt fahéj, 7,5 deci tejszín, 3 csomag habfixáló, 5 deka cukor, 2 csomag vaníliás cukor, megy szemek, és 10 deka étcsoki. Hát, kezdjünk el az elkészítését is. Az tésztához a hozzávalókból kerek piskótalapot sütünk, egy 26 centis kapcsos formában, hát ez eddig talán azt gondolom nem olyan ördöngőség. Teljesen hagyjuk kihűlni, és keresztben 3 egyforma lapra vágjuk. Ezt, ha előző nap sütjük meg, akkor az még szebb, mert könnyebb másnap szeletelni, mint frissen. Én ezt cérnával szoktam 3 részre vágni, tehát mindenképpen úgy a legszebb, én azt gondolom. Aztán folytatjuk az elkészítést másnap, a meggyet lecsöpögtetjük, 12 szemet félretesszünk, a többit kimagozzuk. A meggylevéből a lapok locsolásához félretesszünk egy kicsit, a többit a cukorral és a pudingporral összefőzzük, majd elkeverjük benne a meggyet, a meglekvát, fahéjjal ízesítjük és kihűtjük. A hideg tejszínt a cukrokkal és a fixálókkal pedig kemény habbá verjük. Az alsó lapot meglocsoljuk a félretett meglevével, elosztjuk a megytöltelék felét rajta és bevonjuk tejszínnel. A középső lappal is ugyanígy járunk el, tehát a meggy töltelék felét tesszük rá, és bevonjuk tejszínnel. És a fedőlapot is meglocsoljuk, majd bevonjuk az oldalát és a tetejét is tejszínnel. A torta szélére nyomunk 12 tejszínrózsát, a félretett megyszemeket ráütetjük, és a közepére halmozzuk a csoki forgácsot. Tálalás előtt pedig néhány óra dermedési érési időt hagyunk a tortának. Azt gondolom, hogy ha elkészítettük, biztos, hogy nagyon finom lesz. Nagyon sokszor finom a cukrászdai is, de egy-egy ilyen klasszikus receptet érdemes talán otthon is kipróbálni. Az lehet akár egy karácsonyi asztalra is, vagy egy ünnepi, névnapi, születésnapi asztalra is egy nagyon látványos és igen ízletes torta.
Igen, én is így gondolom, én nagyon szeretem, de én csak akkor, hogyha nagyon sok megy van benne.
Igen, és múltkor lepődtem meg, én is, hogy ott nevettünk, mert a kolléganőmmel is kérdezte, hogy milyen rétes szeret, és akkor azt mondta, hogy ő is a meggyest, meg én is. És én azt gondolom, hogy én is a meggyesből akkor úgy a finom, hogyha igazán sok, hogyha egy rumos meggyel készült torta, vagy akár most ugyan nem német, de van a ludláb torta is, tehát én azt is úgy szeretem, hogyha sok benne a megy.
Hoztál nekünk egy rövid és nagyon egyszerű sós sütemény receptet is.
Hát, egy sörkorcsolyát. A müncheni obadzát 1 deci búzasör kell hozzá, 20 deka camembert, 20 deka brie, ez a francia fehérpeniszes lágysajtra gondolunk itt, 1 fej vöröshagyma, piros paprika, bors és só. A sajtot és a sört botmixerrel krémesre keverjük. Ugye ez egy lágy fehérpenészes sajt, tehát ezt össze lehet keverni a sörrel. Majd hozzádolgozzuk a fűszereket és a lereszelt vöröshagymát. És rozskenyérre kenve retekkel, paradicsommal, paprikával kínáljuk. A sörfogyasztáshoz így már is előkészültünk, és jó étvágyat kívánunk.
Szuper, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét, és nagyon jó recepteket hoztál nekünk.
Hát igyekeztem, és tudjuk, hogy a sörfesztivál ilyenkor szokott lenni a Németországban, most megint nem tudunk elmenni, továbbra is bakancslistás marad, azt gondolom, mert Idestóban jó néhány éve, de azt gondolom, hogy talán egy kicsit hangulatát itthon is fel tudjuk idézni. Pont ma beszélgettünk a kollégákkal arról is, hogy a Németországban a kávé is milyen lájtos, és hogy mi mennyire másképp isszuk, mennyire mások a magyar és a német szokások ebből a szempontból.
Köszönöm szépen, műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában, tartsanak velünk!